Torockói és homorodmenti motivumokkal díszített apróházak daloló családoknak kiadó Maroshegyen. Jöjjön és éljen egy valódi madárkertben, ahol apró kezecskék biztosítják a napi betevőt télen, tavasztól gyöngyvirág illatban szárnyalhat. A madárbarát város Székesfehérvár télen-nyáron vár. Ezen apró hirdetéseket a Madárvilág tagjai a Csicsergő Csőrök újságban olvashatnák a 6. oldalon, ha létezne ilyen kiadvány. Bár a lap csak a képzelet szüleménye, a hirdetések tartalma teljesen valós. Székesfehérvár madárbarát város programját erősítik azok a kezdeményezések, sikeres pályázatok, amelyekről az ősz folyamán az ÖKK is beszámolhatott. Az ősszel családi nap keretében madárodók készültek Maroshegyen lakossági kezdeményezésre, míg a Gyöngyvirág óvoda sikeresen pályázott egy madárkert létrehozására. Közben a várost átfogó madárbarát program keretében folyamatosan zajlik a fecskefészkek, denevér és madárodók telepítése. Az ÖKK podcast epizódjában hallgatóinkkal szányra kelünk, és bejárjuk a várost madárszemmel. Tartsanak velünk, a mikrofonnál Csordás Csilla. Nem is olyan rég, az őszi időszakban egy felhívással találkoztam, miszerint madárodókat készítenek egy családi nap keretében a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. A 30 odú közösségi összefogással elkészült, és megfestve hamarosan kikerülnek Maroshegy fáira. A családi madárodó készítés ötlete Kajzer Csaba maroshegyi lakos fejéből pattant ki.
Ez az egész sztori, ez úgy kezdődött, hogy ugye mi itt Maroshegyen sokat csavargunk, barangolunk a családdal, és mi nagyon szeretjük a madarakat, voltak papagájaink is. Az én kedves szüleim Magyaralmáson, hát nem tudom, hogy hány fős kolóniája van, de ők is nagyon szeretik a madarakat, mindig etetjük őket télen, stb. És ugye így van nálunk az udvaron két madárodú, és mindig költenek benne cinegék, de viszont ugye, ahogy így csavarogtunk a családdal, láttunk egy-két odút itt a Sóstónál, de nagyon kevésnek tartottam igazából, ez nekem tűnt föl. És volt itt egy fórum, ugye az Éva szervezett itt egy ilyen kis fogadórát, és akkor egyebek mellett ugye felhozta neki ezt a témát is, hogy mi lenne, hogyha esetleg lehetne valamilyen úton, módon gyártani ilyen B-típusú odúkat. Mondtam, hogy nekem első ötletem az volt, hogy én nagyon szívesen csinálom otthon, mert én szeretek barkácsolgatni, csak hát ugye az anyagi vonzata is olyan, hogy kell venni deszkákat, stb. Szögcsavar, ami vele jár. És hogy esetleg valamilyen úton, módon lehetne ezt valahogy finanszírozni, a többit én megoldom, és akkor fölcsillant ugye a szeme, ez mennyire jó ötlet. Egyből megtett az intézkedéseket, és ebből ugye az kerekedett ki, hogy a Helgáék hát nagyon rövid időn belül a tímmel, a Gárdonyis tímmel összehozták ezt a, hát egy ilyen tök jó program, remélem, hogy rendszer lesz belőle. És igazából egy csapásra össze is lett dobva 30 odú. És ugye hát az a mi kis családunk is részt vett ezen a kis programon, a kedves Kajzer mama is eljött, és hát annyira kreatív a mami, hogy ugye ő már egyből föl is dobta ötletnek, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit egyedivé varázsolnánk ezeket az odúkat. Elő is kellett készíteni, de tényleg az első, az A-verzió az lett volna, hogy tényleg összecsavarozzuk lenolaj, és akkor utána ugye az Éva a városgondnokságnak van egy szakember, aki tudja, hogy ezeket mi úton, módon kell elhelyezni. És ez volt az A-verzió, aztán a upgrade verzió, az meg ez a bútorfestett történet. És hát igazából én nálam ez a dolog itt meg is állt, mert innentől kezdve a Gárdonyi Műfáz, a bútorfestők, anyum, aztán kész. Én onnantól kezdve még csak annyit tettem bele, hogy egy-két odút azért kicsit még meg kellett csiszolni, elő kellett készíteni, hogy még jobb legyen.
A családok köpfjenő Falszter Gályos mester segítségével folyamatosan készíthették azt a 30 odút, ami később Maroshegy fáin nyújthat menedéket a madaraknak. A Városrészben élők kezdeményezésére, a helyiek lelkes részvételével az elkészült odukat a házban működő, a szakkör tagjai Kajzerné Erika bútorfestő vezetésével díszítették.
A Csaba elkezdte mesélni, hogy lesz egy program a Gárdonyiba, és eljöttök, anya, odukat kell készíteni. És mivel mi nagyon madárbarátok vagyunk, ezért eljöttünk, és nekiálltunk odukat készíteni. És ahogy gyarapodtak itt az emberek, és láttam, hogy milyen szépen készítik az odukat, arra gondoltam, hogy én is beleteszem az én munkámat, mivel hogy én is fogadott Maroshegyi vagyok, mert így dolgoztam régen a Gárdonyi Művelődési Házba, és kitaláltam, hogy hát miért ne lehetne ezt megcsinálni, hogy gyönyörű legyen. Hát így alakult, hogy én felajánlottam, hogy megfestem. Támogatták ezt a Helgáék, ugye a remek team, ami nagyon felvirágoztatták itt a közösséget, és jó volt hozzájuk csatlakozni, és még örültek is a felajánlásomnak.
Úgy látom azért a mintákból, az ecsetfogásodból, hogy a bútorfestés nem áll távol tőled.
Már 10 éve körülbelül itt a Rácz utcai kézművesház szervezett bútorfestő tábort, és én elmentem oda, mert hogy nagyon-nagyon tetszett. Egyszer csináltam egy kiállítást a Radeckinél Csillával, elkápráztatott a szőmunkája, és onnantól kezdve én megfertőzöttem a bútorfestéssel. És akkor elmentem mindenféle táborba, Torockóra, Homoródalmásra, és itt természetesen a minden évben a nyári táborba, Rácz utcába. És amit most művelek, azt ott szedtem magamra, és nagyon boldog vagyok, hogy belefogtam, nagyon tetszik, és még hasznos is.
Itt a madárodok egyébként hogy készülnek? Milyen mintákat választottatok?
Lealapoztam az összes odót, megrajzoltam a mintát, és a zömét megfestettem, de mégis, mivel hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Házban most van egy bútorfestő szakkör, úgy gondoltam, hogy őket is megfertőzöm, és hagytam, hogy válasszanak mintákat, amit rajzoltam, és úgy látom, hogy ügyesen nekiálltak, és megcsinálják az ő odújukat. Tehát mindenki fejlődik tőle, a lányok is, a madarak is biztos, hogy jó kedvel fognak beleköltözni, reméljük sok lesz, aki majd ott fog élni, és ott fog majd családot alapítani, kikelni a tojásból. De ez egy igazi otthon, azt gondolom.
Van kedvenc madarad?
Nekünk otthon nagyon sok az odunk, és nagyon sok az etetőnk. Mindenféle madár, ami, és az óvodába is, pont ma töltöttük meg az etetőket. És nincs úgy kedvenc madaram. Az énekes madarakat nagyon szeretem. Tehát amikor tavasszal, hajnalba kiülsz a hintaágyadba, és ott kint kávézol, és ott az a sok madár. Mi még a vereveket is etetjük. Tehát konkrétan körülbelül egy mázsa szotyolát esznek meg nálunk a madarak.
Egy télen?
Egy télen, igen.
Milyen minták vannak?
Van 3 széki minta, Csernát a Homoród mente, és Torockói minta. Úgyhogy igazából 3 tájegységnek a mintáját festettem meg, és terveztem meg. Hát, a kedvencem ebből a torockói, de nagyon szeretem bármelyik, mindegyik szép. Egy kicsit az alapszínekkel játszottam, mert hogy ilyen világos zöldet nem nagyon szoktak használni, de mivel a természetbe lesz kirakva, ezért a zöld minden árnyalata belefér ebbe. Ugye Csaba tervezi, hogy be fogja sorszámozni, és egy térképet fog majd csinálni, hogy melyik hova kerül. És azt tavasszal mindig ki kell takarítani, hogy beköltözön az új cinege. Mert ez egy B-típusú, és ez a cinegének szól ez a madáretet. Mivel annyi madárodunk van, hogy csoda, így mi is elsősorban a cínegékre, de nekünk van harkájunk, seregélyünk is, mert van egy hatalmas fűzfány, és abba bent vannak a lyukak, képzeld el, a harkály csinált magának oda odut, és abba beköltöznek minden évben a seregélyek. Képzeld el, először a harkály megcsinálja, ő kikelti a tojást, utána újat csinál, mert ő nem megy vissza oda. És képzeld el, hogy bemennek a seregélyek, és ott nem tudtuk, hogy azok seregélyek. Úgyhogy csak néztünk, hogy ajaj, ez milyen madár lehet.
Az ilyen teljesen természetes volt, hogy ti madarakat
tettél, és akkor... Igen, az. Uh-huh. Igen. Ő nagyon gondoskodó, és nagyon felelősségteljes. Tehát, hogy ott mindig ott kell lenni, víznek is, hogy nehogy véletlenül annyi madáretetünk van, hogy szerintem egy rezervátumban nincs annyi.
És az is mind saját készítésű?
Igen, apa csinálta, igen. És tudod, én szoktam nyári táborokat csinálni, és ott mindig a fiúknak ez egy barkács feladat, ők mindig madáretetőt csinálnak.
Készülnek már a madárodok. Mármint, hogy szépül neki. Csaba elmesélte, hogy hogyan is indult ez a kezdeményezés. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár hogyan kapcsolódott ehhez a programhoz?
Ugye Brájer Éva, a Marosi önkormányzati képviselője hívott fel ezzel, hogy jött egy ilyen kezdeményezés egy közösségi tag részéről, vagy Maroshegy városrészen élő a tag részétől, és hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani.
Szilvási Grund Helga, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója.
És nyilván ő az anyagi támogatást adta, meg azt, hogy nagyon örült ennek a kezdeményezésnek, és mi pedig a megvalósítást segítettük, nyilván beszerezni az alapanyagokat, meghirdetni a programot, és hogy ne csak egy-két ember részesüljön ebből, ezért meghirdettük Maroshegyen, és igazából egy közösségi program lett ebből, aminek nagyon örülök, és azért örülök, mert mi mindig tervezünk, és igyekszünk úgy programokat hirdetni, hogy bízunk benne, hogy az az itt élőknek jó, és szeretik, és eljönnek rá, és érdekes lehet nekik. Viszont amikor egy közösségi tag mondja ezt, vagy ő kezdeményez egy programot, az nyilván nekünk egy támpont, és mi annak nagyon örülünk, mert akkor tudjuk, hogy erre is van igény.
Most ismét a házban zajlik a díszítés. Minek a keretében?
Így van, hiszen ez tényleg a véletlenek műve, vagy azt szokták mondani, hogy lehet, hogy nincsenek is véletlenek, hiszen elindítottuk újra a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör szakköreit, ahol most jelenleg éppen bútorfestés az egyik szakkör, amit indítottunk, és Erika, aki festi a zodúkat, ő egyébként bútorfestő is, óvónőként tevékenykedik, de hogy bútorfestő is, és nagyon örülnek a szakkori tagok, hogy tényleg egy igazi bútorfestő adhat neki tanácsokat, és közben együtt dolgoznak is, és akkor előjönnek itt ugye a mindennapi gyakorlati példák, meg kérdések. Úgyhogy Erika nagyon szívesen segít itt a bútorfestőknek is, és ők pedig vállalták, hogy bejönnek plusz alkalmakkal, és akkor ők dekorálják most jelenleg a madárodukat.
A szakkör egyébként mióta megy?
Az a szakkör most már a második évében jár, hiszen volt már egyszer gyöngyfűzés, nemezelés, makramé, quilling, bútorfestésre pályáztunk, úgyhogy igyekszünk mindig olyan szakkörökre pályázni, ami még nem volt itt a városrészben. Nagyon-nagyon gyorsan betelnek ezek a helyek, hiszen 5 főnek biztosítanak alapanyagokat, de itt is az a lényege itt is, hogy egy közösség jöjjön létre, és amellett, hogy ezeket a régi szakköröket és régi kézműves dolgokat elsaját, egy nagyon-nagyon jó közössége épül emellett.
Tervek is mindig vannak, akár a jövő évet is nézzük. Mik azok, amik újdonságként várnak majd az itt élőkre?
Igen, mindig igyekszünk azért egy-egy új dolgot behozni. Most egy pár éve meghirdettük például a bált a báli szezonba, az biztos, hogy lesz jövőre is. És hogy most még egy picit, még ne is a jövőre tekintsünk, de például a Maroshegyi Mikulás, azt is 2 éve indítottuk útjára, az se volt eddig. És hát nyilván a nyári táborok, hogyha egy picit előrébb tekintünk, amik most már évek óta mennek folyamatosan, most az utóbbi évben 4 tábor tudtunk hirdetni, bízom benne, hogy ennek mindig egy picit tudjuk növelni ezeknek is a számát. Úgyhogy igyekszünk olyan programokat biztosítani minden korosztálynak, hogy minden korosztály megtalálja a maga kis programját, meg hogy segítsük az itt élő városrészbe élőket például a nyári táborokkal. és hát olyan elfoglaltságot nyújtsunk, amiben jól érzik magukat. Van nagyon sokféle sporttevékenységünk itt, tehát lehet jönni karatéra, a karatéba is van felnőtt és gyerekcsoport, van zumba felnőtteknek, női alakformáló torna, az idősebbeknek és a felnőtteknek gerinctorna, tehát nagyon sok sport is megjelenik itt nálunk, és ez is egy helyi kezdeményezés, aminek én nagyon örültem, Horosz Gergely kezdeményezte ezt, ő is Maroshegyen él, és többen felvetették, itt ugye van egy közösségi oldal, a Maroshegyi Köztér, hogy télen nem nagyon van olyan lehetőség, ahova el tudnának menni sportolni. Ugye ilyenkor azért a futás, meg az ilyen kinti programok nyilván egy picit kevesebb jut belőle az időjárás miatt, és hogy szeretnének pingpongozni. Úgyhogy január közepétől indul egy ilyen pingpong délután is nálunk.
Ahogy a beszélgetés alatt hallhatták, a háttérben folyamatosan ment közben az alkotói munka. Végig hallgatva az összefoglalót, Brájer Évával, Maroshegy önkormányzati képviselőjével ültünk le beszélgetni, mindarról, hogy hogyan is fogadja az ilyen lakossági kezdeményezéseket, hogyan támogatja, illetve arról is, hogy a városrészben milyen kihívásokat jelent, milyen feladatokat ad a madarak védelme.
Hát ez úgy indult el, hogy hirdettem egy lakossági fogadóórát. Ugye a fogadóórának az a módszertana, hogy egyesével találkozom maroshegyi érdeklődőkkel, leülünk és egyesével beszélgetünk arról, mert egy személyes dolgok is felvetődhetnek, tehát eznek más a formátuma, mint egy lakossági fórumnak. És legnagyobb meglepetésemre a Kaiser Csaba, akit már nyilván ismertem, hiszen hát azért régóta vagyok Maroshegyen képviselő, és a Csabával már volt egy-két olyan közügy, amiben találkoztunk, írt nekem egy e-mailt, és leírta, hogy hát ő megírja azokat a témákat, amik őt érdeklik, és úgy gondolja, hogy közérdekre is számot tart, hogy én fel tudjak készülni. Hát meg kell mondjam, hogy ez nekem nagyon szimpatikus, mert ugye az életemet nagyon beosztva élem időben, térben és mindenben. Tehát az, hogy valaki ennyire tudatos ott élőként, ez nekem rettentesen szimpatikus volt. Nem ezt szoktuk meg, ugye ma főleg a közösségi média világában, ahol mindenki mindenféléket meg tud jegyezni. Szóval nekem ez egy nagyon hatékony dolognak tűnt, és akkor a végét ezzel zárta az e-mailjében, hogy és egyébként pedig itt jön a tél, itt vannak a madárkák, és milyen szuper lenne, hogyha madárodukat készítenénk önkéntes alapon, itt Maroshegyen, itt van a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, ráadásul ő annak a közelében is él, lakik a családjával, gyönyörű szép gyermekeivel. És hát ugye, aki ismer engem, tudja, hogy nem szoktam nagyon sokat gondolkodni jó ötleteken, hanem a kezembe veszem, aztán leszervezem. Persze nagyon nagy szerencsém van, hiszen ott van a Gárdonyi Géza Művelődési Ház csapata, Helgával az élen, aki ugye az igazgató. Hát így aztán könnyű az embernek a dolga, mert a Helga, ha szabad ilyet megjegyeznem, úgy érzem, hogy hozzám hasonlóan egy nagyon karakán csaj, úgyhogy ő se tétova, hogyha valamit csinálni kell, hát nyilván kellett hozzá egy kis pénz, szóval így jött maga az ötlet Kaiser Csabától. Ahhoz, hogy madároduk készüljenek, ahhoz meg kellett venni ennek az alapanyagát. Nagyon nagy szerencsénk van, hiszen önkormányzati képviselőként van egy másik látásmódja is az embernek, hogyha ismeri a körzetében élőket, ami nálam nem egyszerű, mert hogy az én körzetem változott talán az elmúlt években lakosság összetételét tekintve a legnagyobbat, de hát azért vannak régi maroshegyiek. Én magam is 25 éve élek a városrészben, és hát pontosan tudtam, hogy a Temesvári utcában a Köff Jenőnek olyan két aranykeze van, és olyan gyönyörű diófatálakat készít, hogy az ember mindegyiket hazavinné, és akkor hát nyilván rögtön fölhívtam a Helga után a Jenőt, hogy Jenő, hát te értesz ehhez a szakmához, úgyhogy az a kérésem, hogy vállald el, hogy önkéntes alapon eljössz, és te levezeted ezt, hiszen most nem azt mondom, hogy én is tudok szöget venni a kezembe, meg még talán kalapácsot is, na de hát azért ez egy szakma, tehát kell, hogy ott legyen egy olyan szakma irányító, aki ezt segíti. Hála Istennek a Jenő nem mondott nemet, ő is igent mondott, tehát a pénz mellett nyilván mai modern szóhasználattal élve a humán erőforrás, amihez szükséges. Hát a Helgádnak szintén csak egy telefon volt, és rögtön azt mondta, hogy oké, intézi. Föl kellett hívni Csete Gábort, aki a város természetvédelmi mestere, főatja, Nagyon szeretem a Gábort és a gondolkodás módját is, úgyhogy hát a Gábor is, hála Istennek, az az ember, aki nem figyeli a munkaidejét, hogy mikor kezdődik és mikor ér véget, és azt sem figyeli, hogy ez benne van-e a munkaköri leírásában, hanem rögtön, mivel a szíve a természet védelemé, rögtön mondta, hogy szuper, már küld is nekem szakmai anyagokat, milyen madárodok vannak, hányféle, hogy kell elkészíteni, melyiket javasolja, melyik a legjobb. Na, hát ugye ez is egy természetvédelmi szakma is kell ehhez, és akkor nyilván azokat én is elolvastam, amiből nagyon sokat építkeztem, mert ez számomra is egy új dolog volt. Szóval ennyi minden kellett hozzá, egy jó csapat, egy kis pénz, nem olyan sok egyébként, sokkal nagyobb a hozadéka, mint ami a befektetett anyagi forrás volt. Ennyi minden kellett hozzá.
Szemtanúi is voltunk ennek, hogy elkészültek az oduk, ez egy családi nap keretében tulajdonképpen, ugye megszólítva a lakosságot is, a maroshegyieket, ők elkészítették, 30 oduk készült, aminek már a festése zajlik, és hát hamarosan ki is kerülnek majd, szintén Maroshegy városrészben.
Az a pillanat, amikor az ember, amikor én kimentem a műfászhoz azon a szombat délelőttön, és ott megláttam azokat a családokat, akik ott sürögtek, forogtak, a apukákat, a gyerekeket, ha remélem nem haragszik megérte, amikor azt látom, hogy Szarka Zoltán a Sóstó 2 lakótelepről a kisfia, a 2,5 éves Vince ott térdepel az asztalon, és ott csiszatolja az odukat. Hát szóval annyi meleg, megmelengedték az ember szívét ezek a képek, úgyhogy innen is nagyon köszönöm mindannyiuknak, hogy csatlakoztak ehhez az önkéntességhez. Maroshegy sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy azért egy nagy szívfájdalmam, hogy azért a mai harmatosvölgy területen lévő ősfáinkat elveszítettük, és ahhoz képest, hogy úgy mentünk, én még úgy vittem a gyerekeimet óvodába annak idején, hogy minden reggel őzeket láttunk ott, hát sajnos ma már ez nem így van. Éppen ezért én, mivel ezt úgy örököltem, ugye ezt a építési felszabályozást, éppen ezért én azt mondtam magamnak, hogy én nem nagyon támogatok még abban az esetben sem egyéb zöld területvesztést a városrészben, hogyha vannak olyan beerdősült területek, amelyek magántulajdonban vannak, és nyilván a magántulajdonosok nagyon örülnének neki, hogyha ki lehetne vágni a fákat. Talán, ha a harmatosvölgy sorsa másképp alakul, nem azt mondom, hogy mindenféle építkezés nélkül, de nem ilyen arányban, hanem egy kicsit mérsékeltebb arányban, akkor biztos lehetett volna másképp gondolkodni, de mivel a harmatosvölgy nekem 2006-ban, mikor átvettem a körzeti munkát, adott volt, nekem ehhez kellett alkalmazkodnom, illetve sajnos az óvoda mögött is vesztettünk területet, amit szintén örököltem. Ott az nagy szerencsénk, hogy ott a beruházóval a gyurgyalagok megvédésében partnerre találtunk, és a homokpadokat tudtuk és tudjuk védeni. Ez öröm. És az is öröm, hogy Maroshegy közvetlen szomszédságában az úgynevezett alsóvárosi rétet a város vissza tudta vásárolni állami segítségnyújtással, és annak ma egy nagyon nagy része megmaradt abban a zöld környezetben, amiben volt, tehát ez egy gyönyörű, szép mező, és sokan visszük oda a kutyáinkat futkározni, és egy nagyon pici része az, amit a szabadidő eltöltésére felajánlottunk, mint város. Több nagyon szép előnevelt fa elültetésre is került már a területen. Tehát lényeg a lényeg, hogy 2006-tól a maradék zöld területeket óvjuk, Aradi, Nagyszebeni utca között van egy gyönyörű szép zöld területünk, és a Csete Gáborral azon dolgozunk, hogy amire lehet, természetvédettséget jegyezzünk be, nem egyszerű, mert ezek között, a zöld területek között nagyon-nagyon nagy arányban magántulajdonok vannak, és az bonyolultá teszi a helyzetet nyilván a magántulajdon védelme okán, de ahol vegytiszta a jogi helyzet és köztulajdon van, ott a folyamatok haladnak. És hát a többiben is, csak az egy kicsit munkásabb.
Vannak egyébként olyan fajok, meg olyan, olyan fajok, amik csak itt jellemzőek egyébként, tehát a Maroshegyi város részben.
Abban talán egy kicsit tájékozottabb vagyok, hogy Maroshegyen milyen madárfajok vannak, de hát a gyurgyalagot én abszolút egy ilyen madárfajnak tekintem, de hát mivel én is egy családi házban élek, és hát, hogy a nagyfiamat idézzem, anya, te nem vagy normális, mert arborétumot ültettél a ház köré, és nem kertet. Tehát, hogy nekünk egy elég, hát mondjuk úgy, hogy elvadult kertünk van, oszlopos tölgyel, tehát komoly, tehát nem egy ilyen kicsit művibb kertészeti, tájépítészeti megjelenés van, hanem egy kicsit olyan őrületesebb, amit én egyébként nagyon szeretek, rengeteg munkával jár, főként ugye novemberben, amikor az ember a lombzsákokat tölti tele egy szombaton közel 20-25-öt, de hát az viszont egy rettentes nagy boldogság, hogy hála ezért, hogy az ember így gondolkodik, hát mi azért madárcsicsergésre ébredünk mindig, és minden télen, minden olyan, amit főzünk, hála Istennek, én is nagyon szeretek főzni, és a gyerekeim is, és nagyon jól is főznek, tehát minden, amit mi megpucolunk, sárgarépát, fehérrépát, bármit, krumplihéjat, azt én azt szépen fölaprítom, és mindig kidobom a kert végébe, hogy a madaraknak legyen térre is ennivalójuk, de veszünk is magokat, madáreleséget, nyáron pedig természetesen a madaraknak mindig van itatóvájú, amit mindig föltöltünk friss vízzel. Tehát, hogy, és én ezt nem gondolom egy nagy dolognak, szerintem ez alap. Tehát ez olyan egyértelmű az embernek, mint amikor saját maga, nem tudom, letusol minden nap. Tehát hozzátartozik az alaptevékenységi élethez, tehát nem egy nagy kaland.
A madárodok sors egyébként mi lesz, amik most készülnek?
Hát a kihelyezés az Csete Gábor kezébe kerül, nyilván, mint szakemberében, és hát az meg már csak haba tortán, amikor a Kaiser Csabának az édesanyja mondja a fiának, hogy hívd már fel az Évikét, aztán kérdezd már meg tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha kifestenénk ezeket az odukat, és kapnának egy ilyen kicsit népies hangulatú egyediséget. Úgyhogy innen is köszönöm Kaiserné Erikának, hogy ilyen nagyon cukik voltak, és hát szerencsénk volt, mert a Gárdonyiban van egy bútorfestő közösség, egy műhely, és aztán ők a kezükbe vették az odukat, úgyhogy hát én lefényképeztem akkor is, amikor Alana Tour ugye elkészültek, és hát most kaptam a Csabától pont valamelyik nap egy messenger üzenetet, nagyon kedves volt, és lefotózta azokat, amelyek már festésre vannak készen, és hát azt kell mondjam, hogy gyönyörű szépek, úgyhogy hát majd a Gábort fogjuk megkérni, a Csete Gabit, hogy ez a megfelelő helyekre, ugye ő tudja pontosan, hogy hova ezek kerüljenek kihelyezésre. Én annak örülnék, hogyha úgynevezett népi mozgalmakat lehetne indítani, úgyhogy most ez van egyébként ez ötlet nyomán a fejemben, amit szeretnék a Helgával megbeszélni, ami azért is kell ugye hozzá a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, mert azért a művelődési házunkban sok közösség van jelen, sok közösség találkozik, és hát tudjuk, hogy az információ áramlás ma mennyire fontos. Tehát, hogy én annak örülnék, hogyha a Maroshegyen élő családok, emberek, főleg azért, hogy a gyerekeink ebben öljenek föl, hogy a gyerekek ezt a példát lássák, mert hogyha papa, mama, apuka elhozza a gyerekét, és együtt készítik a madárodut, akkor nyilván beszélgetünk. Miért készítjük ezt? Hát a madaraknak. Miért kell a madaraknak? Tehát, hogy ez egy olyan nevelési dolog, és szerintem az életünkben számos ilyen van. A másik ilyen, amit én nagyon fontosnak tartok, az a víz felhasználása, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a víz az egy nagyon nagy kincs, nagyon nagy érték, és hogy nem pacsáljuk a vizet, nem folyatjuk, elzárjuk a csapot, tehát hogy gazdálkodunk vele. Szóval, hogy visszatérve az etetésre, én annak örülnék, hogyha minél több maroshegyi családot meg lehetne ezen a módon szólítani, ahogy én is ezt teszem hosszú évek óta, és azt kell mondjam, hogy megéri, mert hogy a gyerekeimnek a környezethez való viszonyán látom, hogy abszolút jót tett az, hogy ők ebben nőttek bele, és ebben nőttek föl, és hála Istennek egy olyan fiatal generáció jön, aki reményeim szerint sokkal környezettudatosabban él.
A gyönyörű színekben pompázó madárodók hamarosan kikerülnek a maroshegyi fákra. Csete Gáborral, a Sóstév Vadvédelmi Központ vezetőjével beszélgettünk arról, hogy a Madárbarát Székesfehérvár program mióta is zajlik, és mi mindent tettek már eddig azért, hogy a városban is élvezhessük a madárcsicsergést tavasztól őszig, és gondoskodhassunk róluk télen is.
A Madárbarát Fehérvár programot azt már hosszú évek óta gyakorlatilag visszük a vállunkon. Ebben a Fejér megyei madárbarátok ebben nagyon kiemelt szerepet játszanak, és a Völgyhíd Természetvédelmi Alapítvány is, tehát hogy egy ilyen közös zöld programmal Székesfehérvárnak. A Fecskebarát Fehérvár programmal indult, tehát hogy minden évben legalább egy 10-20 műfecskefészket helyezünk ki különböző intézményeknek a megfelelő oldalára, megfelelőnek ítélt költőhelyeire. Gyakorlatilag ugye ez sok mindentől függ, hogy hova fognak majd ezek a fecskék mondjuk beköltözni, de mi ezt általában meg szoktuk vizsgálni, hogy ne okozzon problémát, adott esetben tényleg van mozgás is a területen ezeknek a madaraknak a részéről, úgyhogy ez is már 6-7 éve megy ez a program. És hát ugye ennek kapcsán ugye működik a Madárbarát Fehérvár program is. Itt különféle méretű és adottságú madárodukat helyezünk ki különféle méretben ugye városrészekre. Ugye minden évben elhelyezünk 5-6 darabot egy adott részre. Általában ez attól is függ, hogy milyen a környezetnek a mikroadottsága, tehát mikrokörnyezetek, és milyen idős fák vannak, nagyjából milyen madarak fordulnak elő, és akkor így igyekszünk beállítani mondjuk az oduknak a fajtáját. A Magyar Madártani Egyesület honlapján egyébként elérhetőek ezek az anyagok és a sablonok is, hogy melyik odutípust, melyik madárfaj szereti használni, és nyilvánvalóan nekünk szakembereknek is ez egy ilyen elég fontos támpont, hogy mikor, mivel, hogyan foglalkozunk, úgyhogy alapvetően szerintem nagyon jól működő program ez. Ugye a B-típus ódut azt azért választottuk, meg azért szoktuk ajánlani, mert általában a leguniverzálisabbnak mondható típus, tehát általában ebben költözik bele a legtöbb madárfaj, ami ódut használ, de minden ódutípusnak megvan a maga használója, és nyilvánvalóan ennek tekintetében kell elhelyezni ezeket, és tájolni is, tehát nagyon nem mindegy, hogy hova vannak kihelyezve, milyen magasságban, hogyan rögzítjük, milyen égtájra néz, tehát itt elég sok kritériumnak kell teljesülnie. És hát ami nagyon fontos, hogy főleg számunkra és a városi természetvédelmi szempontok, hogy teljesüljenek, az nagyon fontos a monitorozási rész, tehát hogy mi ezeket a költőládákat, költőodukat folyamatosan minden tavasszal és ősszel ellenőrizzük, tehát megnézzük a költéseket benne, milyen fajok költöttek, mekkora fészek aljak voltak, és nyilvánvalóan ez egy tök jó adatot szolgáltat nekünk, hogy működik a városban az élővilág, és ugye nagyon fontos, hogy ezeknek a városban élő madárfajoknak is plusz segítséget nyújtsunk, mert azért nagyon sok idős faj is van Székesfehérváron, de nyilvánvalóan az odulakó fajok azok előszeretettel veszik birtokba ezeket a kis eszközöket. Hát mondhatom, hogy azért a madároduknál azért a kihasználtság azért egy jó 80-90%-os, úgyhogy ez egy nagyon jó program, úgyhogy ezért is örültünk, hogy a Gárdonyi Gőze Művelődési Ház szervezett egy ilyen programot, és tényleg egy ilyen összefogás keretén belül készítettek ilyen madárodukat. Gyakorlatilag ugye, mint említettem, a Magyar Madártani Egyesületnek a honlapján ott az összes sablon megtalálható. Tehát ha valaki beüti a keresőbe, hogy madárodú sablonok, akkor ott díjmentesen letölthető, és ők is ez alapján készítették el ezeket a kis madárodukat. Úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy ez ebbe az irányba mentünk el, mert tényleg ez egy ilyen közösségi felelősségvállalás, és megbeszéltük, hogy milyen anyagból csinálják, megbeszéltük, hogy akkor milyen sablon alapján mit szeretnénk kihelyezni. Ők megvalósították, tényleg a képviselő asszony pedig segítette ezt a kezdeményezést, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szuper ötlet volt. Én úgy gondoltam, hogy ezeket az odukat majd természetesen a Maros-hegy környezetében fogjuk kihelyezni, tehát nem egy pontra fogunk 30 odut kihelyezni, hanem nyilván meg fogjuk vizsgálni, hogy az adott lakó telepek környezetében hova tudunk elhelyezni ekkora létszámon. Odukat inkább úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk ilyen ötösével, hatosával fogjuk ezeket különféle kis terekre kirakni, tehát itt gondolok itt akár rádiótelepre, vásárhelyi lakótelep, stb. Tehát ezt mi tudjuk, és tényleg, hogy megfelelő módon tudjuk utána ezeket visszaellenőrizni.
Milyen madárfajokat vártok?
Ezek gyakorlatilag költőhelyek, és hogyha minél több ideális költőhely van biztosítva az adott fajoknak, akkor nyilvánvalóan biztonságban érzik magukat, és mondjuk akár egy évben, hogyha az időjárás is adott, akkor akár 2-3 fészekajat is fel tudnak nevelni. Ezekben az A, B típusú odukban általában főképpen cínegefajok költenek, belemegy még egyébként a csúszka is, tehát hogy ezek olyan városlakófajok, amelyek mindig itt vannak a környezetünkben, és ők mennek bele természetes vagy mesterséges költőodukba, de vannak nagyobb méretű oduink is, a D-típusú oduk is, ebben már azért belemennek ilyen seregélyek is, és amit nagyon szeretnénk elérni, hogy nagyon sok helyen halljuk a városban, hogy van nagyon kis termetű füles kuvik, Koronás Parkban is szól egyébként a nyári időszakban, de még nem foglalta el egyik ilyen nagyobb méretű ládánkat se. Nagyon szeretnénk egy ilyen adatot is, mert hát nyilván ő is egy odulakó faj, és a mesterséges odukat ő is nagyon kedveli. Úgyhogy, és városi környezetben is azért egyre gyakrabban megjelennek, úgyhogy ők is egy célfajnak számítanak. Egyébként nagyon örülni szoktunk, hogyha tényleg a kihasználtság maximális, de hát tényleg mi arra törekedünk, hogy ezeknek az oduknak a számát növelhessük. Nyilvánvalóan mi arra szoktunk ösztönözni mindenkit, hogy felelősséggel és megfelelő információs szerzéssel nyugodtan lépjen be ebbe a programba. Tehát nem feltétlenül a Madárbarát Fehérvár programra gondolok, hanem nyilván a Madárbarát Kert, Madárbarát Intézmény is egy nagyon nagy kezdeményezése a Magyar Madártani Egyesületnek. Tehát a honlapjukon ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon sok információ elérhető, és akár tényleg minősítést is szerezhet egy-egy intézmény, hogyha összetetten foglalkozik madárvédelemmel, tehát ki vannak helyezve megfelelő odúk, ki vannak helyezve megfelelő helyre, megfelelő formában etetők, rovarhotel, mélegelő, akár stb. Tehát ez egy összetett program, de én azt gondolom, hogy ezeknek a mikrokörnyezeteknek a megteremtése nagyon-nagyon fontos egy nagy városban, és mi is arra törekedünk, hogy minél több ilyen mikrokörnyezetet teremtsünk meg, és igazából itt nem csak a madarak kerülnek ilyenkor szóba, hanem nagyon fontos a denevérek védelme is ebben a programban, tehát nagyon sok denevérodút is helyezünk ki a város szerte. Itt vannak ezek az állatok is köztünk, nagyon fontos szerepet töltenek be a táplálékláncba, a biológiai szúnyoggyérítésnek gyakorlatilag a legfontosabb képviselői, mert rengeteg szúnyogot megesznek, ugye kárt nem okoznak oda, ahova betelepszenek, nyilván azért tudnak hangosak is lenni, de nem feltétlenül ez a jellemző, de próbáljuk az ő létüket, meg az ő biztonságukat is szavatolni, és ezért, ahol úgy látjuk, hogy hogy van rá lehetőség, akkor ilyen speciális, de nevéroduk is ki vannak helyezve, és akkor ők is megtalálják az életfeltételeiket egyébként így a városi környezetben. Úgyhogy tényleg összetetten működik ez a program, úgyhogy, és tényleg örülünk neki, hogy egyre többen becsatlakoznak ebbe, mint ez a jó példa is mutatja.
Hogyha bárki, mondjuk akinek nincsen kertje, de lakótelepen él, de szeretne madaraknak gondoskodni, ott azért, hogyha mondjuk otthon a lakásban elkészít egy odót annak a kihelyezésére, abban már mondjuk a ti segítségeteket, szakértelmeteket hívni kell, mert hogy az mégiscsak közterület.
Igen, természetesen mi azt szoktuk mondani, hogy bárki, hogyha bármilyen természetvédelmi, vagy madárvédelmi, vagy teljesen mindegy, ami ezzel kapcsolatos kezdeményezése van, vagy ötlete van, akkor nyugodtan keressen meg bennünket. Tehát tényleg ezeket a kezdeményezéseket tárt karokkal szoktuk fogadni, és teljes más szélességgel bele szoktunk állni, hogyha mi is úgy látjuk, hogy ez mindenki számára, meg főleg az élőlények számára kedvező. Hát én azért vannak pozitív példák, tehát én azért látom, hogy nagyon sok ember szereti a városban élő tehát az élővilágot, azoknak a szereplőit, tehát gyakorlatilag itt tényleg nem csak a madarakról beszélünk, nagyon sokan azért odafigyelnek a városi sünökre is, például tényleg van, akik akár csak mi raknak ki denevérudukat is, tehát hogy azért látjuk mi is, hogy azért vannak magánakciók is, aminek nagyon örülünk. Mi azt szoktuk mondani, hogy mindenki ezt, aki végzi ezeket a folyamatokat, az felelősséggel tegye. Most, ha az oduknál kezdtük a dolgot, akkor ugye itt a legfontosabb az, hogy tényleg érdemes a sablon alapján azért méretarányosnak lenni, illetve tényleg azért olyanra csinálni ezeket az odukat, hogy ellenőrizhető legyen, mert akkor tényleg van egy adat, ami alapján tényleg tudjuk követni a költéseket, és hát ugye sok esetben be is tudjuk ezeket mutatni. Nagyon fontos az anyag is, tehát hogy nagyon fontos, hogy milyen anyagot használunk, mert vannak, akik mindenféle fahulladékból, OSB-labból, stb. Hallottunk, láttunk már ilyet, hogy készítenek jó akarattal ilyen odukat, de ezek nagyon gyorsan beáznak, bepenészesednek, stb., és csak nagyobb kárt okoznak adott esetben. Belemegy ugyan a madár, belefészkel, de sok esetben, ugye, hogyha egy nagyobb eső van a költési időszakban, akár beázást követően, akár tényleg a fészeka is elpusztulhat, úgyhogy érdemes tényleg odafigyelni ezek készítésénél. Meg hát én azt gondolom, hogy most már aki nem feltétlenül szeret barkácsolni, annak nagyon sok helyen elérhetőek ezek az oduk, tehát utána tud nézni. De mondom, tanácsadással bármikor szívesen segítünk, meg hát a kihelyezésnél is, úgyhogy több helyen is volt erre példa, óvodában, iskolákban, hogy vásároltak odút, ők se barkácsoltak, de létra nem volt, mi mentünk a létrával, és akkor. És ez ugye a környezeti nevelési programnak is egy nagyon fontos része, hogy mondjuk, ha egy intézmény kihelyez az udvarában mondjuk ilyen állatvédelmi eszközöket, és mi megyünk mondjuk a költési időszakba ezt visszaellenőrizni, akkor ezt közösen tehetjük meg a gyerekekkel, tehát meg tudjuk nézni tényleg, amit kihelyeztek ők közösen, akkor abban milyen madárfaj költött, annak éppen hány fiókája van, és akkor tényleg ezt lehet hosszú távon is monitorozni, hogy na, ebben az adott évben háromszor költött be, mondjuk mit tudom én, széncinege, és akkor mondjuk egy évben kirepült belőle mondjuk 15-20 fióka, ami meg mondjuk egy elég magas szám is, hogy ennek örülni kell, úgyhogy több ilyen közös kezdeményezésünk van.
Most egy pillanatra itt megállítom a beszélgetést, és hallgassuk meg azt az interjút, amit Bénde Gábornéval készítettem. A Gyöngyvirág óvoda vezetője arról számolt be, hogy az E.ON Hungária csoport által először meghirdetett a Föld bajnokai pályázaton 1,7 millió forintot nyert a fehérvári intézmény egy madárkert megvalósítására.
Ezt a pályázatot az E.ON idén először írta ki. 25 millió forint volt az összdíjazása, és olyan intézmények pályázhattak, akik valamilyen környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenység megvalósítására szeretnének támogatást nyerni. Úgyhogy itt óvodák, általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szociális foglalkoztató, fogyatékos gyerekeket foglalkoztató intézmények pályáztak. 400 pályázó volt, és abból 13 nyertes pályázatot bírált el az öttagú zsűri, és hát nagyon sok szempontot vettek figyelembe, tehát nagyon fontos volt, hogy ez egy megvalósítható helyileg, a helyi sajátosságokhoz illően megvalósítható projekt legyen, fenntartható legyen, tehát nem egy egyszeri valami rendezvény, és akkor letudtuk a dolgot, hanem tényleg ez egy nálunk egy egész nevelési évet átívelő projekt, mivel mi minden olyan környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységet az udvaron már azért régóta végzünk, hogy kerteket művelünk a gyerekekkel együtt, hogy komposztálókba rakjuk a zöld hulladékot, hogy gyűjtjük az esővizet, hogy vannak fűszerkertjeink. Tehát nagyon sok intézmény magas ágyásokra és ezeknek a megvalósítására pályázott. Mi meg azt gondoltuk, hogy mi ezen már túl vagyunk, akkor mi most egy madárkertet szeretnénk az óvodába, mert az az udvar rész, amit majd megmutatok, az egy ilyen nagyon jó fákkal benőtt bokros udvar rész, és nagyon gazdag a madárvilága. Tehát ott a gyerekek a csoportszobákból is rendszeresen látják, hogy milyen madarak, nagyon sokféle madár jár oda, költenek is odukba, és hát az etetés, itatás, üldetés, a madár megfigyelés az ott egy nagyon jó kis természeti környezet. És ezt az udvarrészt szeretnénk ennek a pénzügyi támogatásnak a felhasználásával egy madárkerté alakítani. Ide tervezünk interaktív táblákat, amit a gyerekek kint az udvaron való kintartózkodás során használnak. Tehát természetvédelmi területeken lehet ilyeneket látni, hogy tanít, de játszva tanít az az eszköz. Például kockákat összefordít, és összerak egy madarat. Vagy megkeresi, melyik madárhoz milyen tojás illik. Vagy milyen a madaraknak a fesztávolsága. Vagy például a madáretetésnek mik a fontos, lényeges elemei. Tehát ehhez kerestünk olyan cégeket, akik ilyeneket készítenek, és akkor csináltunk egy költségvetést, és emellé olyan eszközöket is szeretnénk megvásárolni, amikkel a gyerekek tapasztalatokat gyűjtenek. Például különböző alakú madárcsőrök, amivel a különböző ételeket tudják a madarak föl csippenteni. Tehát a magot, a növényt, a vízből kiszírni. És akkor ezeket akár bent a csoportszobában is, de ott kint az udvaron is megfelelő erességet összegyűjtve lehet használni. Akkor olyan távcsöveket például terveztünk, amivel madár megfigyelést végezhetünk. És nem csak itt az oldaudvarán, hanem külső helyszíneken. Mert hogy úgy állítottuk össze havonta a terveinket, hogy kicsit kitekintünk az óvoda udvarán kívülre is, tehát itt azért van a környezetünkben nagyon sok olyan helyszín, ahol természetes élőhelyükben is meg lehet a madarakat figyelni. Ugye a legközelebb a bányató, ahol a vízimadarak paradicsoma, akkor a csónakázótó, akkor a palotavárosi tavak, akkor a vadvédelmi központ, a sukorói madármentő központ. Testülettel már a Gessner-házban is voltunk a Vértesbe, ahol szintén a madarak életéről a felnőtteknek volt egy nevelés nélkül munkanap keretében egy jó kis továbbképzés. A Magyar Madártani Egyesülettel is ugye van kapcsolatunk, mert hogy madárbarát óvoda is vagyunk, és őnekik is van egy programcsomagjuk, és abban etetők, odúk, mindenféle olyan ötlet is, amit szeretnénk bevonni. És hát ugye azt is kell tudni, hogy van egy bölcs Bagoly bábú. Ugye ő a környezeti nevelésnek a szimbóluma, egy kicsit motiváló eszköze is. És ugye ennek a tarisznyájában van mindig egy üzenet, amit az óvónéni elolvas a gyerekeknek. és az mindig arra utal, amilyen tevékenység most éppen a csoportban van. A bagoly megsugja, hogy hú, üres az etető, vagy kifogyott az itató, ne felejtsétek el, ha kimentek. Tehát ilyen egyszerű kis játékos dolgok, de ha a bagoly mondja, akkor talán kicsit jobban ül a gyerekeknek, mintha az óvó néni mondja. Ugye arra törekszünk, hogy nem mesélünk a természeti dolgokról, hanem próbáljuk átélni. Próbáljuk élményszerűen, tapasztalat útján ezeket a gyerekeknek minél közelebb vinni, és hát nyilván egy ökológiai szemlélet kialakításának az alapkövei folyhatnak itt az óvodába, mert hát azért tudjuk, hogy az óvodáskorú gyerekeknek a játék, a játékon keresztül, a mesén keresztül, és az élményeken keresztül lehet a kis értelmét is fejleszteni, és közben egy olyan pozitív attitűdöt szeretnénk a természet, és most itt ebben a projektben a madarak élete iránt kialakítani, ami hát egy óvóvédő magatartás. Tehát ha akár a sérült madarakat majd megnézzük ott a vadvédelmi központban, ott például ez nagyon jó alkalom, hogy mit történhetett, mire kell vigyázni, mit kell csinálni, ha találunk egy fészekből kiesett madarat, vagy egyáltalán a madarak fészkét hogyan kell megtartani, hogyan lehet segíteni. Tervezünk ebbe a kertbe olyan növényeket is ültetni, amik a madaraknak ereséget, természetes ereséget nyújtanak. Tehát olyan bogyós növényeket, bokrokat, amik hát oda vonzzák őket. Tényleg a saját tapasztalatuk az is, hogy a gyümölcsfogyasztás után megmaradt alma hulladékot például kivisszük a fenyőfa alá. És akkor bentről a csoportszobából látják, hogy mennyire örülnek a madarak, és azt csipegetik. És hát tervezünk a szülőkkel közös programokat, mert nyilván nekünk az is a célunk, hogy itt a zöldövezeti környezetben, ahol minden kisgyerekünk családi házban lakik, hát legyen otthon is madárhetető. Tehát azt gondolom, hogy ez ma már nem egy olyan elérhetetlen dolog, és ehhez szervezünk olyan munkadélutánt a szülőkkel, ahol egy nagyon egyszerű kis fából összeállított, vagy egyéb más ötletet is szívesen fogadunk, összeállított madáretetőt készítenénk, amit a kisgyerek hazavisz. És akkor otthon is tudja a tapasztalatokat gyűjteni, azokra mi itt tudunk építeni. És hogy valahogy bele tartozzon a kis életében, hogy most akkor fölöntöm a madáretetőt, most akkor teszünk magot, és közben meg olyan érdekes dolgok történnek, hogy ugye a madáretetőből kismadarak kiverik a magokat. Előfordult, hogy ott kinőtt egy napraforgó. Akkor végignéztük, hogy a napraforgó hogyan fog majd tányérjában megmagosodni, és utána azt leszedtük, és visszaadtuk a madaraknak.
Az elmúlt percekben Vénden Gábornét hallották. Folytassuk hát a beszélgetést Csete Gáborral.
A téli madáretetést, illetve a madárodukat lehet-e külön is kezelni?
Ja, persze, hát ugye mindenki eldöntheti, úgymond, hogy ő hogyan tud beleszállni mondjuk a madarak védelmébe, vagy éppen az ő búvóhelyük biztosításába, vagy éppen a táplálékuknak a kiegészítésében. Legtöbben ugye csinálják ezt is, azt is, van, aki csak az egyik oldalát, de nagyon fontos folyamat a városban az etetés is. Nyilván nem csak a városban, a kertes övezetben is, de azért ezeknek a madaraknak azért nagyon fontos táplálékforrás a téli időszakban, és most tényleg énekes madarakról beszélünk, mert a vízi madarakat soha nem szabad etetni még kettelésből se, tehát ez jó lenne mindenki belevésné most már a gondolatai közé, mert nagyon nagy kárt tudunk azzal okozni, viszont az énekes madaraknál nagyon fontos folyamat ez. Mi azt szoktuk mondani, hogy most már szintén gyakorlatilag, ha valaki beüti a keresőjébe, mert mindenki gyakorlatilag használ már okos telefont, hogy mivel is szabad etetni, akkor rengeteg praktikát elérhet most már az interneten keresztül. Mi egyébként az erdei etetőinkben, vagy éppen a vadvédelmi központ udvarán, vagy otthon is én is, ha etetek, akkor én fekete apró szemű napraforgó magot használok. Ez gyakorlatilag az összes madárfaj számára a leguniverzálisabb táplálék, és legkönnyebben úgymond kihelyezhető. Úgyhogy most nyilván ezt ki lehet egészíteni különféle magvakkal, dióval, stb. Stb. Ez a lényeg, hogy ilyen ne legyen sózott, pörkölt, semmi, hanem naturális formában legyenek ezek kihelyezve. És hát ugye amellett, hogy megfelelő táplálékot adunk ezeknek az állatoknak, leges-leges legfontosabb az, hogyha valaki ezt a folyamatot elkezdi, akkor viszont vigye végbe. Tehát, hogy mi azt szoktuk javasolni, hogy általában az első fagyok beálltával, mi mondjuk azt szoktam mondani november 15-től, mondjuk március végéig nagyságrendileg így ebbe az időszakban kell végezni ezt a folyamatot. Nyilván ez időjárás függő, mert hogyha még április elején is azért fagyos, vagy most látjuk azért szélsőségek vannak, akkor azért érdemes eleséget kihagyni, lehet csökkenteni ennek a mennyiségét fokozatosan tavasszal, de utána már nem kell, mert nem is mennek nagyon a fajok, illetve tényleg megtalálják maguknak a megfelelő táplálékot. Ez tényleg egy téli segítség nekik, azonban ha valaki elkezdi, az soha ne hagyja abba, mert azzal tud a legnagyobb kárt okozni és problémát, mert nagyon sok egyednek, ugye ez egy nagyon fontos táplálékforrás, és hogyha megszokja ezt, és egyik pillanatra a másikra ez eltűnik a tél közepén, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és bajba sodorhatjuk őket, tehát, és nem biztos, hogy a harmadik szomszédnál ismeri az etetőt, úgyhogy tényleg felelősen tegyük, hogyha etetünk, akkor etessük ezeket az állatokat, ne csak karácsonyig, hanem tényleg tartsunk teljesen tavaszig, mert ez az egyik legfontosabb dolog.
Mi jellemző egyébként, hogy mi alapján találják meg az etetőt? Mekkora az a kör, amit ők bejárnak?
Jó, hát nyilvánvalóan most ez is madárfaj függő. Általában azért nyilván túlnyomó részt azért most lehet, hogy nem mondtam akkor a távolságot, de mert azért vannak felderítők, úgymond, akik mindenhova benéznek, stb. Tehát itt is azért az etetők asztal közössége azért elég összetetten működik egyébként, úgyhogy nagyon érdekes egyébként, hogy tényleg hogyan kapcsolódnak össze a fajok, meg hogyan működnek az etetőknél, meg mik jelennek, meg mikor jelennek meg. De inkább tényleg az a legfontosabb, hogy ezek a források megmaradjanak nekik, mert tényleg, tehát egyik napról másikra eltűnik, akkor az neki nagyon-nagyon nagy problémát tud okozni. Főleg olyan helyen tényleg összetettebb a kérdés, ha valaki tényleg egy helyen etett valaki, és mondjuk tényleg a környéken nem etett más, akkor még nagyobb a gond, de hát ez a lényeg, hogy figyeljünk oda. Tehát elkezdjük a folyamatot, akkor vigyük véghez, és igazából ennyi a lényeg, ennyi a kérés, lehetőség szerint.
Mi a mennyiség? Napi rendszerességgel, reggel és este, vagy mindig figyelni kell?
Naponta, két naponta. Én most a saját példámból kiindulva, vagy mondjuk tényleg, amik kint vannak nekünk erdei etetőink, azt naponta töltjük fel. Nyilvánvalóan ez is környezetfüggő, hogy hol mennyi madárfaj jelenik meg, hol, akik be is mennek az etetőre, most nyilván egy sóstó, természetvédelmi területen kihelyezett nagyobb méretű erdei etetőnél azért megjelenik egy tucatnyi madárfaj. Mondjuk lehet, hogy egy belvárosi környezetben is nagyon sok, de mondjuk ennek a fele. Tehát, hogy azért sok mindentől függ, de a mennyiség kihelyezésétől is, mert nyilván azért egy nagy erdei etetőben azért egy nap több száz madár megfordul, tehát azért ők esznek előszeretettel, és hálások is. Mi azt szoktuk javasolni azért naponta, két naponta azért akárcsak, hogyha van házi állata valakinek, neki is minden nap adunk enni, tehát ilyen ebbe az időszakba tekintsük őket is úgy, hogy na, nekik akkor ki kell rakni a megfelelő táplálékot, úgyhogy ők, és igénylik, és hát tényleg azzal hálálják meg, hogy azért jönnek folyamatosan, azért bizalmasak, meg lehet őket figyelni. Tehát azért látom a városban, hogy azért rengetegen próbálkoznak ezzel, akár az erkélyen is, és mert ott is lehet akár a konyhaablakban, tehát hogy mondom, ezek a madarak, hogyha megtalálják a táplálékforrást, azért visszajárnak, úgyhogy nyilván figyeljünk oda arra is, hogy hova helyezzük ki ezeket a főleg az etetőket, mert azért ugye van kutya, macska, stb., tehát azért vannak ragadozók is, akik előszeretettel portyáznak ezeken a helyeken, és ezért érdemes tényleg az etetőket úgy elhelyezni, hogy ezekhez ne tudjon hozzáférni az állat, ne tudjon úgy mondjuk egy macska lesben állni, hogy simán el tudja kapni ezeket a madarakat, miközben az etetőre járnak, mert egyébként nyilván azért a madarak is körültekintően viselkednek, és látják, hogyha közeledik a ragadozó, viszont hogyha olyan helyre van elhelyezve az etető, hogy mondjuk simán el tud bújni ott a macska, és a megfelelő pillanatban rá tud vetődni a táplálkozó madára, az nem feltétlenül szerencsés, úgyhogy azért erre is oda érdemes figyelni. Meg hát ami még egy amit el szoktak azért felejteni, a madaraknak is nagyon fontos a téli időszakban az itatás, tehát sokszor, mikor kemény hideg van, azért kevésbé találnak megfelelő ivóhelyet, úgyhogy ezt is, mikor kemény hidegek vannak, akár egy egyszerű cserépedényben, vagy tényleg egy növény alátét, tel akár egy kaspó tányérba is, ha vizet adunk, és ez tök jó. Csak oda kell figyelni, az se fagyjon be. Ott is, hogyha éppen etetünk, akkor is kemény hideg van, többször friss vizet kell belerakni. Ez is egy nagyon fontos szempontja a madárvédelemnek, és annak, hogy tényleg minél több egyednek segítsünk. És hát miért fontos ez? Hát mert azért fontos, hogy minél színesebb legyen a környezetünk, mert ezek az állatok azért nem csak az erdőben élnek, hanem itt körülöttünk, az urbanista környezetünkben, és hát azért elég szegények lennénk akkor, hogyha ezeknek a száma megcsapanna, vagy éppen tényleg lecsökkenne drasztikusan, úgyhogy ezért is fontos az, hogy minél több fát megtartsunk a városi környezetben, minél több fát ültessünk, ahogy van rá lehetőség, és ahol pedig úgy látjuk, ott meg létre kell hozni akár a különféle ilyen eszközök alkalmazásával a megfelelő természetvédelmi szempontú projektünket, úgyhogy tényleg én mindenkit arra ösztönzök, hogy rakjon ki madárodút, rakjon ki denevérodút, etessen, csináljon sünhalmot, süngarást, bármit, tehát aki egy kicsit is szereti a természetet, meg az élővilágot, annak szeretni kell a városban is, és a saját környezetében is, mert gyakorlatilag és mi is a részei vagyunk.
Köszönöm, hogy meghallgatták összeállításunkat. Télen ne feledkezzenek meg az énekes madarak etetéséről, tudják megfelelő magasságban elhelyezett madáretetőket, leginkább magokkal érdemes megtölteni, de természetesen erről a Magyar Madártani Egyesület honlapján részletesen is olvashatnak. Ha van kedvük, akkor nézzenek utána az asztal közösségeknek is. Nagyon érdekes az írás is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!